Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Keddi adásunk tartalmából:
közzétették az amazóniai szinódus munkadokumentumát. Új utak az egyház számára az átfogó ökológiai fejlődésért.
Elhunyt a 31 éves Michael Vóz atya, végstádiumban papszentelés, új mise betegágyon.
Búcsú a 96 évesen elhunyt Zeffirelli mestertől. A jó, mint por, beföd mindenkit.
Közzétették az amazóniai szinódus munkadokumentumát. Új utak az egyház számára az átfogó ökológiai fejlődésért. 2000 amazóniai szinódust, amelynek munkadokumentumát június 17-én tette közzé a püspöki szinódus főtitkársága. A dokumentum az egyház részéről válaszokat sürget az összetett és súlyos veszélyeknek kitett amazóniai térség számára.
Amazónia új utak az egyház számára és egy átfogó ökológiai fejlődésért. Ez a címe az úgynevezett Instrumentum Laborisnak, amelyet hétfőn mutattak be a Szentszék sajtótermében. A dokumentum annak a folyamatnak a gyümölcse, amelyet Ferenc pápa 2018. januári látogatása indított el a perui Puerto Maldonadóban. Ezt követte az Isten népével való konzultáció, amely az egész amazóniai térségre kiterjedt, és májusban zárult le a második előszinódusi tanács ülésével.
Az Amazonas medence földrajzilag a következő dél-amerikai országok területén fekszik, mintegy 7,8 millió négyzetkilométeren. Brazília, Bolívia, Peru, Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname és Francia Guyana. Az amazóniai őserdő kiterjedése 5,3 millió négyzetkilométer, amely így földünk trópusi erdeinek 40%-át teszi ki. A püspöki szinódus dokumentuma elsőként Amazónia hangjával foglalkozik, vagyis bemutatja a térséget és lakosságát. Az itt lakó emberek élete szorosan összefonódik a természettel, akik a folyók mentén több ezer őslakos kultúra részeit alkotják.
Mi fenyegeti ma az életet Amazóniában? Az erdőirtás és a környezet kizsákmányolása, az alapvető emberi jogok módszeres megsértése, valamint az őslakos népek területhez önmeghatározáshoz való jogának semmibevétele. Emögött gazdasági és politikai érdekek húzódnak, főként a bányászati vállalatok részéről. Jelenleg a klímaváltozás és az emberi beavatkozás, erdőirtás, égetés és a talajhasználat megváltozása, a lakosság erőszakos áttelepítése, valamint a környezetszennyezés kockára teszik az ökoszisztémát, és nyomást gyakorolnak a helyi kultúrákra.
A dokumentum második része megvizsgálja az átfogó ökológia kérdését. Az Amazonas medence ma egy sebzett és elcsúfított szépség, a fájdalom és az erőszak helyszíne, amint arról a helyi egyházak jelentései ékes szólóan beszámolnak. Terjeng az erőszak, a káosz és a korrupció. A területen összecsapások folynak, népeket, kultúrákat és generációkat írtanak ki. Sokan vannak, akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, aztán sok esetben a bűnszervezetek, a kábítószer és emberkereskedelem áldozatává válnak, főként a nők. Munkaerejüket kizsákmányolják, vagy gyermekprostitúcióra kényszerítik őket. Tragikus és összetett valóság ez, amely kívül van törvényen és jogon egyaránt. Az őslakos amazoniai népektől sokat tanulhatunk. Évezredekig gondját viselték a földnek, a víznek és az őserdőnek, és képesek voltak megőrizni azt napjainkig, hogy az emberiség örülhessen az Isten által teremtett világ ingyenes ajándékainak. az evangelizálás új útjait ezzel az ősi tudással párbeszédben kell kialakítani, amelyekben megnyilvánulnak az ige magvai. Az amazoniai szinódus így a remény jele lehet az ott lakó népeknek és az egész emberiségnek. Az Instrumentum Laboris utolsó része az egyházi irányvonalak kidolgozását sürgeti. A helyi közösségeknek egy aktívan közreműködő egyházra van szüksége, amelyik jelen van a társadalomban, a politikában, a gazdaságban, a kultúra és az ökológia terén egyaránt. Olyan egyházra, amelyik befogadó a kulturális, szociális és ökológiai különbözőség iránt, hogy diszkrimináció nélkül szolgáljon mindenkit. Kreatív egyházra, amelyik együtt dolgozza ki a néppel a sürgető válaszokat a kihívásokra, és amelyik harmóniában él, előmozdítja a békét, az irgalmasságot és a szeretet közösséget.
Az amazóniai közösségek a paphiány miatt ritkán vehetnek részt szentmisén. Az egyház az eukarisztiából él, és az eukarisztia építi az egyházat. Ezért, hogy ne hagyják eukarisztia nélkül a közösségeket, a dokumentum azt javasolja, hogy vizsgálják felül a szentmise bemutatására felhatalmazott személyek kiválasztásának és felkészítésének szempontjait. A közösségeket jobban érvényre kell juttatni, előmozdítani a népi áltatosság képi, tradicionális, rituális és szentségi formáit. A szegény népek bölcsességének és lelkiségének megnyilvánulása hiteles teológiai helyé válik, amelynek nagy evangelizációs ereje van. Célszerű volna újra gondolni azt az elképzelést, miszerint a joghatóság gyakorlatát összevonják állandó módon a papi szentség minden területével, legyen a szentségi, egyházjogi vagy adminisztrációs terület.
Az Amazonas medence kulturális sokszínűsége és az óriási távolságok egy-egy közösség között súlyos lelkipásztori problémát jelentenek az egyháznak, amelyet nem lehet pusztán gyakorlati vagy technikai eszközökkel orvosolni. Helyi hivatásokat kell elősegíteni a férfiak és nők körében, akik az őslakos kultúra és szokások ismeretében döntő módon hozzájárulhatnak az evangelizáláshoz. A látogató egyház helyett ott maradó egyházra van szükség, amelyik az emberek mellett áll, és amelynek papjai a lakosság soraiból kerülnek ki. Leszögezve azt, hogy a cölibátus, a papi nőtlenség ajándék az egyház számára, a dokumentum kérése az, hogy a régió legtávolabbi pontjain tanulmányozzak az idős, lehetőleg őslakos férfiak pappá szentelésének lehetőségét, akiket tisztel és elfogad a közösség, még ha már stabil családjuk is van. A cél az, hogy biztosítsák ezáltal a szentségeket, amely a keresztény élet támaszai.
Meg kell határozni továbbá azt, hogy a nők milyen hivatalos szolgálatot végezhetnek, tekintettel arra, hogy jelenleg központi szerepet játszanak az amazóniai egyház életében. El kell ismerni a nőket, karizmájukkal és talentumaikkal együtt. Ismét el akarják foglalni azt a helyet, amelyet Jézus a nőknek adott. Biztosítani kell vezető szerepüket, és azt, hogy egyre növekvő teret kaphassanak a képzésben, a teológia, a katekézis, a liturgia, a hit és a politika oktatásában.
Az amazóniai szinódus munkadokumentuma azt javasolja, hogy egy alternatív és profétai módot találjanak a megszentelt életre, amely kongregáció és intézmény közi, abban az értelemben, hogy kész ott lenni, ahol senki nem akar, és együtt lenni azzal, akivel senki nem akar együtt lenni. A szerzetes életre való felkészítés foglalja magába a kultúra köziség, az inkulturáció, a lelkiségek közötti párbeszéd és az amazóniai kozmovíziók tematikát is. És az amazóniai kozmovíziók tematikáit is. A dokumentum felhívja a figyelmet a pünkösdista eredetű evangéliumi egyházak gyors növekedésére, főként a peremvidékeken. Olyan egyházmodellt kínálnak fel, ahol a nép főszereplőnek érzi magát, és a hívek cenzúra, dogmatizmus és szertartásbeli fegyelem nélkül szabadon kifejezhetik magukat.
Az egyháznak Amazóniában szembe kell néznie a hatalommal, mert itt az embereknek nincs lehetőségük élni jogaikkal, a nagyvállalatokkal és a politikai intézményekkel szemben. ma az, aki számon kéri a hatalmon lévőktől a terület védelmét és az emberi jogokat, saját életével játszik, megnyitja az utat a kereszt és a vértanúság előtt. Ijesztő mértéket öltött az Amazonas-medence vértanúinak száma. Csak Brazíliában 2003 és 2017 között 1119 őslakost öltek meg, amiért védték területüket. Az egyház nem maradhat közömbös ennek láttán. Ellenkezőleg támogatnia kell az emberi jogvédőket, és meg kell emlékeznie vértanúiról, mint amilyen a női vezető Dorothy Stang nővér volt. Elhunyt a 31 éves Mihály Losz atya. Végstádiumban papszentelés, új mise betegágyon. Június 17-én hétfőn délben egy varsói kórház onkológiai osztályán 31 éves korában elhunyt Mihály Losz, lengyel újmisés pap, a Don Orione szerzetes kongregáció tagja, aki pápai engedéllyel részesülhetett a papság szentségében. Felszentelése után betegágyon fekve mutatta be első szentmiséjét, melynek videója a közösségi hálón bejárta a világot.
Semmi sem szakíthat el engem Jézus Krisztus szeretetétől. Vallotta betegágyán a fiatal orionista szerzetes, és ezzel a szentpáli vallomással arra kérte előjáróit, hogy meg életében hadd járhassa végig azt az utat, amelyre az Úr meghívta őt. Súlyos rákbetegséggel küzdött, és amikor orvosilag a gyógyító terápia már nem volt lehetséges, előjárói kezébe letette utolsó fogadalmait. Abban bízott, akinél semmi sem lehetetlen. Mihály Losz testvér a lengyel orionista rend Częstochowai rendtartományához tartozott, és pontosan tudta, mit mondott Gábor angyal Szűz Máriának. Istennél semmi sem lehetetlen. A fiatal szerzetest nem a betegség egy meggyógyítását kérte, hanem élet célja beteljesedését, hogy fogadalmas szerzetes és felszentelt pap legyen.
Ferenc pápa közbenjárását kérte a kötelező szabályok felmentése alól, aki megértéssel fogadta a rendkívüli kérést. A pápai engedély az idő sürgetése miatt gyorsan megérkezett május 22-én. Rendi fogadalom tétele után másnap Marek Szolárcsik, varsó-prágai segédpüspök, a kórházban diakónussá, majd azonnal pappá szentelte. Első szentmiséjét másnap stólával a nyakában a betegágyán végezte. A rendkívüli esemény híre futótűzként terjedt először a kórházban, hiszen a járóképes betegek a szobájába mentek, hogy első misés áldását kérjék. A primíciáról készült videófelvétel a közösségi hálón pillanatok alatt bejárta a világot, és sokakat mélyen megérintett.
A rend római székházában örökmécses gyújtottak érte, és szerte a világon sokan imádkoztak érte. Mihály Losz atya elérte a célját. Isten meghallgatta a kérését, szerzetes pap lett, aki éppen tehetetlenségében a betegágy keresztfájához szegezve töltötte be küldetését május 23-ától június 17-éig. Krisztus egykor kereszten függve, testben már tehetetlenül, lélekben az atyához fohászkodva építette az országát, és fogadta be az odakopogtatókat. Mihály Losz atya, rendjének római előjárója, Tarcisio Vieira atya így vallott újmisés lengyel rendtársa tranzitusáról. Még ha meg is szomorít bennünket halálának a híre, az a bizonyosság éltet, hogy nem a halál vette el az ő életét, hanem ő maga adta oda Jézusnak szeretetből, válaszként arra szeretetre, amelyen meghívta és elhalmozta.
Búcsú a 96 évesen elhunyt Zeffirelli mestertől. A jó, mint por, beföd mindenkit. Június 18-án délben a szülőváros Firenze végső búcsút vett nagyfiától, a 96 éves korában elhunyt Franco Zeffirelli filmrendezőtől.
Gyásznap a Toszkán fővárosban és emlékezés nem csak országszerte, hanem az egész világban. Hétfőn a Palazzo Vecchio-ban a firenzei városháza 500-ak termével rabatalozták fel a mestert, akitől hosszú sorokban állva, éjfélig várva vettek búcsút mindazok, akik szerették rendezői tehetségéért, mélységes emberségéért és nyíltan megvallott keresztény hitéért. Temetési szertartását a firenzei Virágos Boldogasszony dómban Giuseppe Bettori bíboros, a város érseke végezte, az olasz társadalmi és művészeti élet jeles képviselői jelenlétében. Nevét a katolikus világ főként két filmje révén ismeri, az 1972-ben készült Napfivér, Holdnővér, Asztiszi Szent Ferencnek állít emléket, míg az 1977-ben forgatott többrészes Názareti Jézus az evangéliumok tanúságtételével és hűséges szeretetével idézi fel a megváltó alakját. Máig millió kötődnek a Zeffirelli mester rajzolta Jézus archoz.
A Vatikáni Rádió olasz tagozata utolsó riportját 2013 nyarán készítette a rendező maestróval Róma külvárosi otthonában, éppen 90. születésnapja alkalmából.
Ha az ember nem ad, nem kap semmit. Ha nem adsz, nem növekedsz. Hiszen teremtő képességünk a keresztségünkkel együtt születik életünk kezdetén. Minden élőlény, így az ember is sorsszerűen teremtmény, vagyis maga is teremt valamit, ami nem csak magának hasznos, hanem gyermekeinek és barátainak. Ez egy állandó és pozitív üzenet, amely a megkapott adományatta felelősségérzetből ered. Most én végső értelemben minden emberre gondolok, a gonoszakra is, mert van egy minőségi jóság. Nem igaz, hogy minden ember a sátán fia. Én sok olyan embert ismertem, akik látszólag gonosz teremtmények voltak, ellenben nagy gazdagság rejtőzött bennük. Én rendezőként nem akarok a rossz védelmezője lenni, arra gondolva, hogy a rosszból is a végén valami jó kerekedik. Én a magam hosszú életében arra jöttem rá, hogy nekünk a jót kell tenni, és nem szabad rosszat csinálni.
Mit jelent önnek a rossz?
Fogoly. Aki rossz, az valamiként fogja saját felvetéseinek, akinek hiányzik az értelmi világosság, hiányzik a szép, a természet iránti fogékonyság. Büszkén kell hordanunk azt a karaktert, amit az Isten adott.
Elég szabad volt ön az életében, a pályája során?
Személyesen nagyon sok szeretetet kaptam a szüleimtől, akik szerették egymást, és úgy éltek, hogy meg is lehessen látni szeretetük gyümölcsét, akik őt Frankónak hívtak, és ez én vagyok. Mindennek a kezdete az ő hatalmas szeretetük.
Ön örököse ennek a szeretetnek?
Igen, és nem pedig mások rosszasságának az örököse. A szeretettel az ember végül szenté lesz.
Milyen a hittel való kapcsolata?
Az én hitem inkább szeretet. Szeretem Jézust, mert ő olyan személyiség, aki mindenbe szeretetet vitt, amit csak érintett. Nem csak azért szeretem, mert ő Isten fia. Tetszik minden, amit mond, amit csinál, és amit megértettem belőle, azzal egyetértettem. Nem lehet nem engedelmeskedni az isteni szónak. Még ha az ellenséges is a te érdekeddel, még ha össze is töri a terveidet. Vakon kell tudni azt, hogy ami tőle jön, az a javamat szolgálja.
Miben látja a jó megtestesülését?
Mindenben. Én követtem el bűnöket, de hiszem azt, hogy mindig rendeztem a soraimat a mi úrunk terveivel, a jónak a nagy távlatában. Hiszem, remélem.
Ha meg kellene mutatni a megtestesült jót valamiben, mi lenne az?
A jó az olyan, mint a por, ami belep akkor is, ha nem akarjuk. De mégsem piszkít be. De figyelmezzünk csak és emlékezzünk. Nem, de minden porból van?
Ti ricorda che tutto è polvere.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük és búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Virtasaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.